Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit a márciusi gitáros istentiszteleten. Üljünk le. Egy gyors bevezetőt mondok, és egy gyors köszöntőt. Ahogy így készülődtem, az jutott eszembe, hogy ugye most húsvétra készülődünk, és talán mindenkiben ott van ez a gondolat, de hát mivel én tanár is vagyok, és van egy pár gyerekem is, ezért úgy felötlött bennem, hogy ugye a húsvét és a tavaszi szünet az így kicsit átfedi egymást, és egybeesik, és hogy a tavaszi szünetre minden diák és minden tanár is úgy készül, hogy már számolja vissza a napokat, hogy már csak két és fél hét, és utána nem kell korán kelni, nem kell minden reggel fölvenni az iskolatáskát, nem kell nyüglődni, nem kell izgulni, nem kell rettegni a felelésektől. Hogy vajon van-e bennünk ekkora készülődés a húsvét iránt is, vagy a húsvétra várva is, van-e bennünk akkora visszaszámlálás, hogy már csak két és fél hét, és megint azt ünnepeljük, hogy le lehet tartani a terhet, mint az iskolatáskát. Nem kell minden nap felvegyük, és nem kell rettegünk, és nem kell féljük. Vajon van-e bennünk akkora visszaszámlálás, és akkora öröm ennek a húsvétvárásnak, mint akár a tavaszi szünetvárásnak. És olyan jó, hogy van, aki erre lerakjuk ezt a terhet. Hoztam egy igét is, ami úgy szól, ez a 5 Mózes 31.8-as, az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged, ne félj és ne retteg. Ez mindannyiunknak gondolom nagyon kedves igéje, és olyan jó ebben tényleg az, hogy az Isten mindig velünk van, és a húsvétnak ez is egy nagy üzenete, hogy Isten elküldte Jézust, hogy ő előttünk végigjárja ezt az utat, és ismerje minden egyes buktatóját, mint ahogy a pásztor is a nyájával együtt halad, ő is egy kicsit előtte kigyomlálja az utat nekünk. És olyan furcsa dolog az, hogy mi emberek mégis ezt milyen kifordítva tudjuk látni a magunk szemszögéből, hogy az Istennel járás nekünk sokszor szinte mint teher jelenik meg. Tehát, hogy Istennel járni az nagyon jó dolog, persze, de egy csomó olyan dolog van, amiben ez minket korlátoz, mi legalábbis úgy érezzük. Ezt kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy csecsemő megéli az anyával való kapcsolatát, mert az anya néha, amikor ilyen jó téli idő van, akkor elkezdi ráadni az első réteget, a második réteget és a harmadik réteget, meg a negyediket, mikor kiviszi sétálni, és a csecsemő ezt közben szépen végigüvölti, mert ő nem érzi át, hogy ennek egy gondoskodó szeretet van a hátterében, és hogy enélkül gyakorlatilag ő nem tudna létezni a téli időben. Vagy ugyanez, amikor egy másfél éves gyerek a nagy hisztit levágja ebéd előtt, mert nem kapja meg a tábla csokoládéját, akkor ő sem azt látja benne, hogy majd jön az ebéd, és az milyen tápláló, és milyen jó lesz, és mennyivel hasznosabb lesz, mint a csokoládé. Tehát mi is egy kicsit így látjuk sokszor talán az Istennel való kapcsolatunkat, hogy csak a korlátokat látjuk, és nem arra koncentrálunk, hogy ez mindez a mi érdekünkben van. Hoztam még egy gondolatot, ami a héten jött elém, és szintén ezzel kapcsolatos. Ennek van egy versformája is, de azt én most nem mondanám el, csak gyorsan összefoglalom. Ez a Lábnyomok a homokban című költemény, ami angol szász irodalomból ered, és biztos sokan ismerik. De ennek is egy olyan szép gondolata van, hogy ez arról szól, hogy egy ember álmában a tengerparton sétál Jézussal, és ahogy visszafelé néz, visszatekint a saját életének a történéseire. És látja, hogy a homokban két adag lábnyom megy, de ahogy jobban megnézi, és az életével összehasonlítja, egy kicsit zavarni kezdi az a tény, hogy van, ahol csak egy pár lábnyom van a homokban. És mi emberek milyenek vagyunk, ilyenkor rögtön arra gondol az ember, hogy Istenem, hát látod, te azt ígérted, hogy velem leszel, és mindig ott leszel mellettem, és ha most visszanézek az életemre, akkor látom, hogy bizony azokban a részekben, ahol nagyon nehéz volt, ahol küzdöttem, ahol szenvedések voltak, ott csak egy pár lábnyom van, miért hagytál el engem? És akkor Jézus erre csak mosolyogva annyit felel, hogy rosszul látod, ahol egy pár lábnyom van, ott azért van egy pár lábnyom, mert ott én a karjaimban hordoztalak téged. Ezzel a gondolattal készüljünk a húsvétra.
imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, ha mélyen a szívünkbe nézel, és mindazt, amit ott találsz, az könyörtelenül megosztod velünk. Te látod, hogy mennyire mi magunk, és nem pedig te szabsz határt a hozzád való viszonyulásunknak. Azon kapjuk magunkat, hogy talán az írásnak még, íráshoz akár még olykor igazodunk is, de mindaz előbb-utóbb rutinná válik, és bizony nem igazodunk a rendkívüli helyzetekhez, amiknek az idejét te rendeled el személyre szabottan. És bizony ki kéne lépnünk a komfortzónánkból, hogy helyesen cselekedjünk. Kérünk, ne engedd, hogy ítéletünk a passzivitás csapdájába essen. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor eszközként tekintünk rád a céljaink eléréséhez, miközben a cél pont te magad lennél. Adj nekünk bölcsességet ezt felismernünk, feladatainkat újraértelmeznünk, cselekvő képességet, hogyha tettekre vársz, és alázatot, hogyha te szeretnéd feltenni az íra a pontot. Kérünk, hogy a tőled kapott lelkület által tudjunk felülemelkedni az emberválogatáson, úrrá lenni a gyülekezetünkben is jelenlévő klikkesedésen, és a megpróbáltatások idején is a te utadat választani. Kérjük kegyelmedet. Amen.
Thank you. mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindörökké. Amen. Hallgassák meg a kedves testvérek azt a levélbeli szentigét, melyet a mai igei alkalomra, igehirdetési alapigéül választottam. Úgy, amint azt megírva találjuk, Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének első fejezetében, az elsőtől az ötödik versig a következőképpen. Helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Gyülekezet, foglalja el helyet. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, általános iskolás koromban, még az internet világától mentesen, nagyon sok levelező pajtásom volt. Pontosabban még mindig megvagyunk egymásnak, csak már másként tartjuk a kapcsolatot. Telefonon, Facebookon, e-mailben. Viszont akkor egy kicsit másképp mentek a dolgok. Sajnos a papírformátumú levelezés már a múlté. Néha a fiókom aljából viszont még elő-elő keveredik egy megsárgult, régi papír illatú levél. Kihámozom a borítékból azt a régi levelet, és elolvasom, és emlékezek. Nincs szívem kidobni ezeket, pedig megtehetném. De digitalizálhatnám is őket, hiszen mostanában ez szokás, de az mégsem olyan. Így hát hagyom őket tovább sárgulni a fiókom aljában, hogy majd legközel megint elővehessem őket, és ők emlékeztessenek engem. Emlékeztessenek például arra, hogy milyen volt megírni az első sorokat. Emlékszem, percekig merengtem a papír fölött, anélkül, hogy akár csak egyetlen betűt ráfirkantottam volna a levelező papírra. Merengtem, és gondolatban már valahol egészen máshol jártam. A barátomnál, aki éppen vakációját töltötte külföldön, vagy a kedves rokonnál, aki a kórházi ágyat nyomta már hetek óta, és semmi jó hírt nem hallottunk felőle. Vagy ha már régen történt a levélváltás, akkor kezemet tördelve reménykedtem abban, hogy a rég látott szeretteimnek jól megy sora, hogy minden rendben van. És azt próbáltam kitalálni, hogy mi lehet velük, hogy mit csinálhatnak ott a messzi távolban. Hol vannak most? Emlékszem, hatalmas élmény volt a levelezés. Még hozzá se fogtam már, azon kaptam magam, hogy ezernyi lépéssel előrébb járok. Valahol máshol, nem az íróasztalomnál. Régen látott barátoknál, családtagoknál, akiknek életét még a levél írása előtt Isten kegyelmes kezébe ajánlottam. Ott ültem tehát az íróasztal felé görnyedve, és az első sorok is lassan-lassan megindultak. Ebben a néhány sorban benne volt már minden, ami a feladó és a címzett kapcsolatát fémjelezte. Emberi kapcsolataim minden egyes szegmense, minden egyes sikere, minden egyes kudarca, minden egyes perc, minden egyes közös élmény, minden jó és minden rossz, minden, ami velünk közösen történt. Nem kellettek külön szavak, hogy utaljak valamire. Elég volt csak egy tolvonás. Azt hiszem, sokan emlékszünk még ezekre a régi szép időkre. Nem kétséges azonban, hogy az online életmódot folytatva a levélírás apropója, ma már közel sem olyan magától értetődő, mint korábban. Sajnos azt kell, hogy megállapítsam, manapság már csak a számláimat kapom meg postai úton, és ami azt illeti, azok se túl biztatóak, azok se túl barátságosak. Úgyhogy mindig félve bontom ki őket. Minden mást viszont e-mailben kapok meg, illetve Facebookon értesülök a barátaim hogy létéről, életeseményeiről. Szöveges, képi vagy audiovizuális információk egész áradata folyik át a képernyőn, amikor bejelentkezek a Facebookba. És néha sajnos már azon kapom magam, hogy érdeklődés nélkül görgetem át az eseményeket. Egyszerűen átfutok az egészen, és nem is érdekel, hogy mi történt a barátaimmal, rokonaimmal. Ilyenkor eszembe jutnak a régi fiók illatú leveleim, és igencsak elszomorodom. Úgy érzem, hogy valami elveszett. Aztán ismét csak szomorkásan tekintek Pál leveleinek egész sorára, hiszen ez a derék levélíró apostol mennyi levelet írt, és leveleivel mennyi ember tudott megragadni, nem csak a saját korában, hanem évszázadokkal később, minden egyes generációban. Minden egyes generáció számára tudott valami értékeset írni, valami értékeset üzenni. Ennek a mindenkori generációnak, ennek a mindenkori utókornak vagyunk a részesei mi is, és ennek vagyok részese jó magam is. Pontosabban ennek váltam részesévé végzős gimnazista koromban, amikor valahogy felfedeztem Pál leveleit. Egészen addig, bár gyakorta olvasgattam őket, nem sok mindent értettem belőlük, és nem is igazán tudtam őket értékelni. Aztán eleinte a páli levelek hangulata fogott meg engem. Igen, csak tetszett a levelek címzése, köszöntések, üdvözlések, az a személyes hangnem, amivel a levél címzetjeit magához szólítja. És mindenből arra következtettem, hogy az első keresztények élete milyen belsőséges kapcsolatok szövevénye lehetett, hogy milyen élő kapcsolatok lehettek az első keresztény emberek között. És ehhez hasonló élményekkel gyarapodtam én is az első ifjúsági órák, aztán táborok, ifjúsági találkozók után. Számtalan barátot gyűjtöttem, akik először levelező társaim lettek, aztán sajnos a leveleknek a megritkulásával már csak telefonon, illetve e-mailben, később pedig a közösségi oldalon tartottuk a kapcsolatot. De az a tény viszont, hogy Pál apostol, ez a 2000 évvel ezelőtt élt feladó, mégis meg tudott szólítani többek között engem is, az egy igen nyilvánvaló igazságban gyökerezik. Pál apostol ugyanis a szó eredeti értelmében nem volt feladó. Tanú volt és küldött, egy megbízott ige hirdető. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv tanúság alapján mindannyiunk számára ismeretes Pál elhívásának története. Csodálatos számomra az a párfordulás, az a változás, ahogyan egy ember élete Isten kezében formálódik át valami jobbá, valami egészen mássá, valami hasznossá. Paulus apostolsága az őt megelőző Saulus letűnésével kezdődhetett csak meg igazán. Mindaz tehát, ami az óemberben, Jézus Krisztus evangéliumának útjában állt, az új emberben semmivé foszlott. Hiszen Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, nem maradt többé az az ember, aki régen volt. Az Úr áldáz ellenségéből az Úr alázatos szolgájává, az író kézzé vált. Mindaz pedig, amit hirdetett, nem saját akaratából tette, hanem annak az Úrnak az akaratából, illetve terve szerint, aki őt az ige hirdetésének szolgálatára hívta el egykoron. Ilyen örök érvényű hitele van tehát ezeknek a kezdősoroknak is, melyekkel a Galata levél kezdődik, amelyek most elhangzottak az ige hirdetés elején. Pál apostol tehát nem a saját tekintélyét kívánja igazolni ezekkel a bevezető mondatokkal, hanem annak a mennyei feladónak a kegyelmét és békességét szeretné tolmácsolni a címzettek felé, aki őt a levél megírására indította, hiszen övé a dicsőség örökkön örökké. Minden alkalommal, amikor ige hirdetésre készülök, fogós kérdések egész erdeje néz velem farkas szemet. Ilyen például a címzettek kérdése. Ez mindjárt két kérdést is felvet. Egyrészt, kinek is íródott eredetileg a levél? Másrészt, kiknek fogom majd hirdetni az igét a textus alapján? Az bizonyos, hogy a feladó személye nem kérdéses. Maga az Atyaisten akarta úgy, hogy ezek az igék eljussanak minden emberhez, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben történjék az ige hirdetés. Én személy szerint úgy tapasztaltam, hogy az idő gyakorta alkalmatlankodik, a szó jó és rossz értelmében egyaránt. Ige hirdetőként ugyanis az alatt a szent kényszer alatt élek, hogy nem tarthatom meg saját magamnak az igét. Kényszer alatt állok, hogy azt az igét, amit kaptam, továbbadjam másoknak is. Az első kérdéssel, a levél eredeti címzetjének a kérdésével többnyire könnyű megbirkóznom, hiszen bőséges teológiai szakirodalom áll a lelkes ige hirdető rendelkezésére. A második kérdéssel viszont, vagyis az ige aktualitásával kapcsolatban már komoly falakba ütközöm. Nagy kihívás mindig az ige aktualitását, az ige jelen idejűségét megtalálnom. Vajon mit üzen Isten itt és most ezeknek az embereknek, ezáltal az ige hely által? Milyen tartalom kanyarodik majd ki az első sorok olvasása után? Mit visznek majd haza ezek az emberek az Isten tisztelet végén? És lám, milyen tréfás a mi teremtő Istenünk, ismét az íróasztal fölé görnyedve találtam magam. Hasonló kérdések közt ölődve tördeltem a kezemet, mint amikor kisiskolásként levelet írtam a pajtársaimnak. Számomra úgy tűnt, hogy a levélírás áldott, nosztalgikus, izgalmakkal teli korszaka egyszer s mindenkorra lezárult, de íme Isten, ami mennyei atyánk, olyan utat szánt nekem, amit előre ki nem fürkészhettem, s amire még csak nem is gondoltam. Hiszen a mai napon a cinkot a Mátyásföldi atyafiak eme gyülekezetében adott nekem feladatot. Feladatot adott nekem, hogy jöjjek el ide. Jöjjek el ide kegyelmet és békességet kívánni. A feltámadott urat hirdetni. Mindezt egy igen rövid ige szakasz alapján, ráadásul egy bevezetés, egy levélbeli bevezetés, egy címzés alapján, amit a Galátákhoz írott levélnek az első 5 versszakában olvashatunk. Kegyelmet és békességet kívánni ebben a gonosz és megáltalkodott világban, melyből csak a mi Urunk Jézus Krisztus által van szabadulásunk. Ezt a drága és szép üzenetet szeretném én most kézbesíteni. Nem én vagyok a feladó, én csak a postás vagyok. És lehet, hogy nem én vagyok az első az evangélium hirdetőinek a sorában, de Pál apostolhoz hasonlóan nekem is azt kell most átadnom, amit egykor én magam is kaptam. Tudnélik, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint. De mit is jelentenek ezek a szavak? Kegyelem és békesség. Emlékszem, levelet írva számos jó kívánságot megfogalmaztam a leveleim címzetjeinek. Mindenkinek az szerint, amire éppen szerintem szüksége volt. A vakáción lévőnek kellemes időtöltést, jó kikapcsolódást kívántam. A törött lábúnak pedig mihamarabbi felépülést, mihamarabbi jobbulást kívántam. Mindezek azonban olyan hétköznapi, olyan földi javak, melyek csak puszta töredékei a mennyei javaknak, a kegyelemnek és békességnek, melyeket csak a mi mennyei atyánk osztogathat. Kegyelem és békesség, vagy ha úgy tetszik, áldás és békesség. Olyan mennyei dolgok ezek, amiket Istennek hála nap mint nap újra és újra átélhetünk. Olyan áldások ezek, melyeket néha annyira természetesnek veszünk, hogy nem is gondolunk bele, kitől vannak, és hogy mennyire a mi mindennapi békességünk zálogai, letéteményesei ezek az apró dolgok. A napsütés, reggeli ébredés, a mindennapi kenyér, az embertársaink. És az is, hogy újra itt a tavasz, a kikelet, és ébredezik a természet. A távolból már húsvét hajnalfénye dereng ránk, azokra, akik az Úr feltámadását hirdetjük, vagy akik úton vagyunk, keressük az Urat. És ahogy a régi levelezések egyszer véget értek, úgy ez az ige hirdetés is véget ér. Az utolsó sorokban nekem nem marad más dolgom, mint az elköszönés. Mindezt azonban nem a saját nevemben kell megtennem, hanem annak a mennyei feladónak a nevében, akinek az igéje ma is elhangzott, ma is szólt hozzánk, ma is megérintett minket. Megszólított engem, megszólított téged, megszólított mindannyiunkat, hiszen valamennyien a gyermekei vagyunk. Mindannyiunkat keres, mindannyiunkat hívogat magához. Megszólított minket igéjével, és üdvösségre hívogat, hogy életünk áldás és békesség legyen. Erre az üdvösségre van nekünk elhívásunk, mindannyiunknak, akik itt ülünk, az elsőtől az utolsó sorig. Végezetül pedig, kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban nem maradt más, mint hogy hálát adjunk a mindenható Istennek. Hiszen övé a dicsőség örökkön örökké. Ő a mi erős várunk, aki nekünk áldást és békességet ad. Ámen.